Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Buda Sándor, a Nemzeti Tőke Holding elnök vezérigazgatója, a vendégem én Ércfalvi András vagyok, a témánk pedig a lakhatási tőkeprogram, magántőke alapok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt láttam, hogy most elég sokat nyilatkozik, mostanában elég sokat nyilatkozik a programról.
Igen, hát abszolút, ugye most értünk egy olyan fázisba, amikor már ugye büszkelkedni tudunk az eredményekkel, tehát én azt gondolom, hogy ugye maga a pályázat arra tavasszal került sor, március 24-én hirdettük ki a 19 győztes alapkezelőt, és azóta folyamatosan dolgozunk azon, hogy leszerződjünk az alapkezelőkkel. A 19 alapkezelőből 14 olyan alapkezelő volt, aki már korábban is rendelkezett ingatlan alapkezelési engedéllyel, és 5 olyan alapkezelő volt, akik még más típusú alapokat kezeltek, de ingatlan alapot még nem kezeltek. Ugye ők is dolgoznak most az engedély megszerzésén, tehát ezért ez egy elég hosszú folyamat. Arról nem beszélve, hogy ugye maga a programnak a mérete és a bonyolultsága az azért azt gondolom, hogy elég egyedülálló itt az hazai piacon.
Lépjünk vissza egyet, jó, mert rögtön belevágtam abba, hogy mostanában sok hír van az önök házatájáról. Lépjünk vissza oda, hogy mi a lakhatási tőkeprogram küldetése. Ráadásul most annyiféle program van, és nagyon sok az ingatlanokkal, a lakhatással kapcsolatos, tehát itt majd azért szétszálazzuk a történetet, de hogy épül fel a rendszer, miről szól?
Hát ugye alapvetően azt gondolom, hogy Magyarország egyik legégetőbb problémája most az állampolgárok lakhatási helyzetének a javítása. Ugye ennek sok eleme van, ugye vannak olyan elemek, amik ugye a lakás keresletet próbálják ösztönözni, tehát ilyen volt akár a csók, vagy ugye ilyen most az otthonstart, és akkor ugye voltak olyan intézkedései a kormányzatnak, amik ugye a kínálati oldalt.
Hogy legyenek ingatlanok, hogy
igyekeznek támogatni. Lakások. Tehát ugye az egy dolog, hogy kereslet van, de ugye nyilván ezek szemben egy kínálatnak is kell, hogy mutatkozzon. És ugye ilyen például, ugye ilyen volt korábban ugye a lakásáfának a többszöri meghosszabbítás, az 5%-os kedvezményes lakásáfának a meghosszabbítása, illetve hát ilyen a lakhatási tőkeprogram is. Gyakorlatilag egy mondattal azt lehetne mondani, hogy a lakhatási tőkeprogramnak a missziója az, hogy modern, korszerű lakásokat biztosítson a magyar családok részére. Maga a program az egy 300 milliárdos keretösszeggel indult el. Ahogy említettem korábban, 19 alapkezelő által kezelt ingatlan alapokba fektetünk be, és utána ezek az ingatlan alapok hajtanak végre kifejezetten lakó funkciójú ingatlan fejlesztéseket. Egyébként ez nem csak lakást jelent, hanem ez kollégiumi férőhelyeket is jelent, illetve bérlakásokat is jelent.
Tehát ez 3-1 tulajdonképpen.
Igen, tulajdonképpen ugye a programnak az is a célja, hogy egy kicsit diverzifikáljuk ezt a magyar lakhatási piacot, tehát ugye igazából azért Magyarországon nagyon hangsúlyos ugye a saját lakás.
Az örökhöz kötöttség, igen, a vagyonunk általában ingatlanban van.
Ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy azért nem minden lakhatási igényt a legkedvezőbben egy saját tulajdonú lakás biztosít, tehát ugye itt azért kollégiumokra is szükség lehet, tehát ha mondjuk egy egyetemi vagy bármilyen felsőoktatásban résztvevő gyermek esetében ugye a szülők nem feltétlenül tudják, és vagy akarják egy saját tulajdonú lakással megoldani.
Vannak a felsőoktatásban, tehát évről évre.
Igen,
tehát
ugyanez a bérlakással, tehát igény. Hogyha valaki nem hosszú távra akar adott helyen lakni, akkor nem feltétlenül célszerű megoldás egy saját tulajdonú lakás.
Hát a következő generációk azok elvileg talán annyira nem is röghöz kötöttek, és a tulajdonhoz sem ragaszkodnak annyira, tehát lehet, hogy ez az amerikai vagy nyugat-európai modell az, hogy bérelni valamit, ez azért egyre inkább hangsúlyos lesz Magyarországon. Tehát ez erre is jó, hogyha bérlakások érvülnek.
Abszolút. Tehát azért látszik, hogy itt az E-generációnál ugye azért egy ilyen ez a sharing economy, hogy akkor ugye ez egyre inkább teret nyer, akár az autóbérlések kapcsán, vagy különböző olyan szolgáltatásokban, ahol nem feltétlenül az a cél, hogy tulajdonoljon valaki valamit, hanem ugye igazából használja arra az időre, amikor éppen szüksége van.
Lehet azt mondani, hogy a lakhatási tőkeprogram az egy ilyen adrenalin löket, nem? Az ingatlan piacnak, ezek valamilyen módon ez egy ilyen külső
érdekes
behatás.
Érdekes hasonlat, de igazából igen. Az a lényege, hogy tulajdonképpen egy jelentős forrás biztosít ezeknek a szereplőknek, hogy jelentős, nagy volumenű fejlesztéseket hajtsanak végre a piacon.
Mert maguktól nem teszik elég nagy volumenben?
Ugye ez egy érdekes közgazdasági kérdés. Ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy ugye, mint minden dologra, ugye a kereslet és a kínálat érvényesül. Ugyanez igaz a finanszírozásra is, tehát a tőkére, ami rendelkezésre áll ugye a lakásépítésre. És ugye nyilván van egy adott hozam, amit most lehet realizálni a piacon, és mi úgy látjuk, hogy az a mellett, a hozam mellett nincs kellő tőke kínálat Magyarországon a lakásépítésre, tehát ezért gyakorlatilag az optimálisnál kevesebb lakás épül meg Magyarországon. És ugye ez azért probléma, mert egy csomó olyan egyéb nem számszerűsíthető haszon is jár ez a lakásépítéssel. Ugye gondolunk itt akár a népesedés politikára, a családok életére, vagy akár a GDP-hez való hozzájárulásra, ugye az építőipar teljesítménye kapcsán. Tehát egy csomó olyan, nevezzük ezeket extern hatásoknak, amik ugye gyakorlatilag járulékos következményei ezeknek a fejlesztéseknek. És azt gondoljuk, hogy érdemes megnövelni a tőkének a kínálatát, tehát azokat a forrásokat, több forrás biztosítani erre a tevékenységre, mert ezáltal egy sokkal optimálisabb, egy sokkal jobb eredmény adódik a végén.
Mert a tőke keresi a helyét, de nagyon gyakran külföldön találja meg ugye azt a lehetőséget, vagy azt a reményt, amit hozzáfűz, ugye? Ha jól tettem egy másik nyilatkozatát, tehát ez arra is jó, hogy példát mutasson tulajdonképpen az állam, lehet jó hozamot elérni ilyen módon.
Itthon. Abszolút. Ugye arról nem is beszélve, hogy ugye ebbe a konstrukcióban mi magántőkét is megmozgatunk, tehát ugye az egy előírás volt, hogy az alapkezelők ugye az általunk befektetett tőke mellé legalább 30% önerőt felmutassanak, tehát ezáltal ugye nem csak az állami tőke mozdul meg, hanem magánaktoroknak, magánszereplőknek is bekapcsolódik a tőkéje. Arról nem beszélve, hogy ugye a fejlesztési piaci szokványoknak megfelelően ugye emellé még egy nagyon jelentős hiteláttét is általában alkalmazásra kerül, tehát ezért mi úgy számolunk, hogy a 300 milliárdos keretösszeg az valójában kb. 1000 milliárd forintnyi fejlesztés fog megmozgatni. Ugye maga a programnak az időtartama az 6 év, ami gyakorlatilag két ciklusnak a fejlesztését teszi lehetővé.
Tehát két kör épülhet, ugye?
Igen. Tehát ugye elindul az első kör, megépítik, értékesítik a lakásokat, és utána belevágnak a második körbe, megveszik a telket, megfejlesztik és eladják. És ugye ez alatt a két kör alatt az 1000 milliárd forintból mi azt gondoljuk, hogy körülbelül 30 ezer lakás épülhet, ez ilyen 5-6 éves távon, ezt körülbelül úgy lehet mondjuk így kontextusba helyezni, hogy mondjuk tavaly ilyen 15 ezer alatti számú lakás volt, tehát ez szerintem ez ilyen éves szinten új lakásépítés. Tehát ugye az éves szinten körülbelül 1/3 fogja megnövelni a piacra kerülő új lakásoknak a volumenét egy viszonylag hosszabb időtávon.
Az lokációs érdekel meg az, hogy milyen típusú lakások, ingatlanok képek, ezt majd a szétszállazók a műsor második felében, jó, hogy ez hogy terül szét Magyarországon, és hogy igazából miben gondolkoznak most önök akár, vagy pedig a tőkealapok. Szóval akkor ezért a tőkealapok a kedvezményezettek, ugye, amit most az előbb itt levezetett.
Igen, illetve talán még egy dolgot mondanék, hogy ugye a tőkealapok rendelkeznek egy olyan professzionális szervezettel, egy olyan lebonyolítási képességgel, hogy ugye a tőkét gyakorlatilag reálgazdasági beruházásokká tudják transformálni. Ugye ehhez kell egy apparátus, kell egy évtizedes tudás, tehát ezek rendelkezésre állnak a tőkealapoknál. Ugye maga egy ingatlan fejlesztés az sok szereplős, tehát ugye itt azért nyilván van maga a kivitelező, van a műszaki ellenőr, van a bonyolító, hadd ne soroljam, és ugye nyilván mindenkit nem tudunk megkeresni a piacon, ugye mi igazából azokat a szervezeteket kerestük meg, akik ennek az egésznek az összefogói, és akik maguk alá tudják szervezni ezeket a struktúrákat, ezek pedig az ingatlan alapok. Ők ugye azáltal, hogy összegyűjtik a tőkét, és megszervezik az alattuk levő kivitelezési láncot, ezáltal gyakorlatilag ők bonyolítják.
Hát ők a fejlesztés motorja, ezért mondtam az adrenalint.
Igen, lehet, abszolút, hogy, ők tudják ezt jól összefogni.
Igen. Miért nem a külföldi tőke? Nekik nem elég szexi ez a hazai ingatlan piac, vagy befektetés lehetőség?
Hát ez egy érdekes kérdés, azért alapvetően ugye a lakáspiac azért az elég sokszor egy lokális biznisz. Tehát ugye ez egy lokális üzlet, azért a legtöbb ország, most nyilván a nagyon nagy országokat leszámítva. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy azért nagy helyismeretet igényel, tehát ugye azért a lokációk ismeretét igényli, a helyi piaci igények ismeretét igényli, akkor azon kívül elég komoly stáb szükséges hozzá. Tehát ugye itt gondolok arra, hogy vevői kapcsolattartás, vevői igények felmérése, a maga az értékesítés. Tehát ez
beágyazottnak
egy
kell lenni.
Abszolút. Tehát ez egy komoly stábot igényel, és azért egy helyi operációnak a felépítése az nem egy 5 perces dolog, tehát ez egy hosszú távú elköteleződés. Tehát egy irodát, vagy pláne egy logisztikai ingatlant, egy csarnokot, az sokkal könnyebb megépíteni. Ezért aztán ugye
az. Meg hamarabb fial.
Igen. Úgyhogy ezért látszik az, hogy mondjuk az új lakásépítési szegmens, be azért az első 5 szereplő az Magyarországon gyakorlatilag magyar hazai hátterű.
Jó, szóval akkor tőkefinanszírozás, fejlesztő állam, ezt lehet mondani, ezt azt öntől idézem valahol, ugye ez a koncepció lényege. A cél azért az, hogy egyfajta edukáció, egyfajta evangelizmus és a magántőkét jobban bevonni, ugye?
Van egy olyan nem titkolt reményünk, hogy ezáltal az adrenalinöket által, hogy önfogalmazott, felnőnek olyan fejlesztők, akik most még esetleg csak kisebb léptékben tudnak fejleszteni, de azáltal meg tudnak erősödni a program révén, és utána ők már a piacon később önjáróvá válnak, és egy sokkal fenntarthatóbb, vagy önmagában is fenntartható fejlesztési ciklus indul el, ami sokkal organikusabbá tudja tenni a növekedést.
Körülbelül ekkora sikerre számítottak? Amikor márciusban megkérdettek, az alapkezelők oldaláról gondolom most.
Hát azt tudtuk, hogy nagy lesz az érdeklődés, sőt igazából ugye maga a program az először 200 milliárddal lett meghirdetve.
Aztán lett az 300.
És ugye beérkezett 400 milliárdnyi igény. És akkor ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumban született egy olyan döntés, hogy akkor a 200 milliárdos keretösszeg az kerüljön megemelésre 300 milliárdra. Egyébként maga a programnak az effektív finanszírozását a Magyar Fejlesztési Bank végzi. Tehát nagyon nagy volt az igény, mert látszott, hogy a fejlesztők abszolút látnak ebben fantáziát, tehát ugye a kereslet az megvan, az egyértelmű, hogy a piacon megvan a kereslet, ugyanakkor a fejlesztők egy része tőkeszegény, és egy ilyen tőkeinjekció az ugye be tudja robbantani a piacot, ahogy ön is mondta, hogy ez egy kezdeti lökést tud adni, ami aztán reményeink szerint ki tud tartani, akár évtizedes távon is. Tehát igen, sok volt jelentkező, mert ugye ez azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek egy nagy lehetőség arra, hogy kinőjék magukat, és egy nagyon erős hazai piac tudjon ebből felállni.
De most, hogy mondja, hogy az otthon starttal is még néha összekeveredik ez a két dolog, de a keresletkínát értettük, megértem, hogy ez milyen érdekes, mert ugye márciusról beszélt, és ugye aztán jött az otthon start. Tehát tulajdonképpen, ha ez most történne meg, akkor valószínűleg háromszor ennyi lenne az igény, nem? Az
alapkezelőktől. Tehát egyébként tényleg így történt, hogy az otthon start az később indult, mint a lakhatási tőkeprogram, tehát akkor még ez nem volt ismert. Ugye alapvetően a kettő között most nagyon röviden, hogy még ugye a kereslet kínálaton kívül is ugye hozzak egyéb megkülönböztető jellemzőket, ugye azt lehet mondani, hogy az otthon start ugye az alapvetően a fiataloknak, illetve az első lakást szerzőknek, vagy megszerezni kívánóknak nyújt segítséget egy kedvezményes hitellel.
És használtra. És is.
Használatra is. Igen.
Benne van a lehetőség.
Igen. És ugye a lakhatási tőkeprogram, az meg ugye a kor igényeinek megfelelő energetikailag modern új lakásoknak a felépítését támogatja. Egyébként ezzel segíti a lakásmobilitást is, tehát ugye azok, akik most jelenleg egy adott lakásban élnek, ők lehet, hogy szeretnének egy magasabb színvonalú lakást akár méretben, akár egyéb jellemzőben megvásárolni. Ugye ők tudnak mondjuk lakást vásárolni a lakhatási tőkeprogramban létre jött ingatlanokból, és utána nyilván az ő korábbi ingatlanok pedig megjelenik a piacon, mint kínálat, és akár ugye lehet egy potenciális célpont mondjuk egy otthon start programos következő vevőnek. Tehát van egy ilyen hatása is a programnak, de természetesen egyébként a lakhatási tőkeprogramba fognak olyan lakások is épülni, amik ugye megfelelnek az otthon start ugye négyzetméterre kritériumnak vonatkozó másfél milliós előírásának. Tehát ilyen szempontból a két program abszolút összekapcsolódik, vannak direkt kapcsolódási pontok, ugye egy csomó olyan lakás, ami meg fog felelni az otthon startnak, illetve lehetnek ilyen indirekt kapcsolódások, ami pedig a lakásmobilitáson keresztül tud plusz kínálatot nyújtani az otthon start programnak is.
Buda Sándorral, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatójával beszélgetünk a napvendége műsorban. Lakhatási tőkeprogram, beszéltünk a küldetésről, hol tart most a program, márciusban indult, ugye, és akkor azt mondta, hogy most már olyan 160 milliárdnál tartanak körülbelül?
Igen, kb. 10 alapkezelő részéről olyan 160 milliárd forint áll már rendelkezésre. Mi azt gondoljuk, hogy az év végéig körülbelül 270 milliárd forint az alapkezelőkhöz kerül, az alapkezelők rendelkezésre fog állni, és tenne a maradék összeg ugye a 300 milliárdos keretből az valamikor az első negyedév, tehát a 2026-os éve első negyedévében kerül majd az alapkezelőkhöz.
Van még olyan feltétel, amiről nem beszéltünk az alapkezelők esetében? Látszott, hogy az önerő, kellett egy szakmai gyakorlat, ha úgy tetszik, tehát nem lehetett beleugrani ebbe a dologba, nem lehet most kezdeni, ugye?
Igen, hát ugye nyilván azért akartunk egy olyan biztosítékot,
garancia fedezet,
persze, ami azért szavatolta azt, hogy ezek a szereplők, kipróbált szereplők, akik már bizonyítottak a piacon, ugye volt egy olyan előírásunk, hogy 2024. december 31-én legalább 25 milliárd forint kezelt vagyonnal kellett, hogy rendelkezzenek ezek az alapkezelők különböző alapokban, ezek lehettek ingatlan alapok, értékpapír alapok, vagy akár magántőke alapok együttesen, tehát azért ez már egy olyan méret, ami azért egy kellő komolyságot ad az adott cégnek, kellő stábot és tapasztalatot. Mi azt gondoltuk, hogy ezt a belépő határt, ezt azért húzzuk meg, hogy azért jó szívvel tudjuk rábízni ezekre a cégekre ezeket az összegeket, és hát ugye, ahogy említette, ugye emellett föl kellett mutatni az önerőt, ami egy 30%-nyi önerőt kellett felmutatni, ráadásul ugye azért vizsgáltuk a korábbi track rekordokat, fejlesztési tapasztalatokat, tehát például azok az alapkezelők, akik mondjuk korábban ingatlan alapot nem kezeltek, hanem mondjuk magántőke alapot, de azért ők is rendelkeztek ingatlan fejlesztési tapasztalattal, hiszen ingatlant fejleszteni magántőke alapon keresztül is lehet, tehát azért ezek mind olyan cégek, akik azért már fel tudtak mutatni ingatlan fejlesztési tapasztalatot a múltban.
Fokozott volt a figyelem, fokozott volt az igény, ugye ez látszott abban a 400 milliárdból, ugye, amit igényeltek volna, ugye a partnerek, jól emlékszem a számra?
Abszolút, igen. Igen.
És az is látszik, hogy most már tulajdonképpen célegyenesbe fordul a program, de arról talán kevesebbet beszéltek az elmúlt időszakban, hogy mi lassíthatja ezeket a folyamatokat, vagy mi segítheti, meg egyáltalán most milyen a környezet, hogy 2025 végén, 2026 elején Magyarországon, mennyire kedvező a lakhatási tőkeprogram számára.
Én azt gondolom, hogy a kereslet az adott. Tehát, ahogy ön is említette, az látszik, hogy ugye azért az Otthon Start program az berobbantotta a piacot keresleti oldalról. Nagyon-nagyon sokan gondolkodnak most ingatlan vásárlásban, ugye ez látszik akár a tranzakció számokban, hogyha követjük a különböző statisztikákat. Ugye nyilván most az a fő feladat, hogy a kínálatot is tudjuk ehhez hozzáhúzni.
Tehát épüljenek új lakások. Minél gyorsabban épüljenek, garanciálisan új lakások.
Sajnos a kereslet meg a kínálat nem azonos rugalmassággal tud reagálni, mert ugye a kereslet
az hamar felébred.
Igen, hamar felépül, viszont a kínálat ugye az egyszerűen a megépítés fizikai szükségletéből fakadóan ugye azért az egy-két év, hát ugye annyi jó hír van, hogy azért vannak már olyan projektek magában a lakhatásiban, és annak ellenére, hogy tényleg hónapokkal ezelőtt indult a projekt, tehát maga a program, tehát azért már most is van 3-4 olyan komoly projekt, amit az alapkezelők fejlesztenek, és ezek esetében már meg is indult az értékesítés, ugye szokásoknak megfelelően ugye gyakorlatilag tervezőasztalról értékesítik az ingatlanokat, ami egyébként teljesen megfelel az eddigi szokványoknak. Tehát ilyen szempontból megjelennek már a lakáskínálatban ezek a lakások. Annyi, hogy természetesen megépülni majd, tehát amikor effektíve megtörténik az átadás, az valójában ilyen 2027 elején lehet majd valamikor. Úgyhogy nagyjából én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó időben vagyunk. Természetesen ugye a visszatérve még a környezetre, nyilván, hogyha a gazdaság be tud indulni a következő negyed évekbe vagy fél évekbe, akkor az még egy plusz hajtóerőt tud jelenteni a keresleti oldalról, hogy ezek azért egymásra visszaható tényezők, hiszen maga az építőipar is tudja növelni ugye a GDP-t, és akkor ugye segíti a gazdaságnak a lendületbe jövetelét, és ugye utána ez vissza is tud hatni, hiszen akkor, hogyha növekednek a jövedelmek, növekszik ugye a megtermelt összes vagyon, akkor ugye a kereslet is növekedni fog.
Vendégem Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója, lakhatási tőkeprogramról beszélgetünk, küldetésről, a programról, kikkel dolgoznak együtt, még az is szóba került, hogy mi segíti, vagy mi lassítja a folyamatokat. Ennek, hogyha valakinek 2 percben a programot el kell magyarázni, aki mondjuk nem hallotta az előző 20-25 percet itt a műsorban, akkor hogyan foglalna össze a lényeget?
Én azt mondanám, hogy 2025. március 24-én kiválasztásra került 19 darab alapkezelő. Ez a 19 darab alapkezelő az általuk kezelt ingatlan alapokba kb. 300 milliárd forintnyi állami befektetést fog kapni, azzal a feltétellel és azzal a feladattal, hogy a saját forrásaikat mellé téve olyan modern lakóingatlan fejlesztéseket hajtsanak végre, amik egyrészt kínálatot jelentenek a magyar piacon, másrészt pedig színesítik a lakhatási lehetőségeket Magyarországon, bérlakások, kollégiumi férőhelyek terén is.
Ennek köszönhetően akár 30 ezerrel, ugye több lakás ingatlan épülhet 4-5 éven, 6 éven belül.
Igen,
ugye?
Mi úgy számolunk, hogy kb. 5-6 éves távon kb. 30 ezerrel több új ingatlan épülhet fel, ami egy jelentős szám, az kb. 1/3 az eddigi szokásos éves új lakásépítési volumeneknek. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kínálat, ami megfelelően tud reagálni a most megnövekedett keresletre, és lehetővé teszi azt, hogy az árak ne szálljanak el. Sőt, igazából ugye az lenne a cél, hogy az árak reál értékben akár csökkenjenek is, tehát hogyha van egy infláció, és mondjuk az árak pedig stagnálnak, vagy az inflációhoz képest kisebb mértékben emelkednek, akkor lehet azt mondani, hogy a lakhatás reál értelemben olcsóbbá válik, és ugye ez mindenképpen egy nagyon pozitív fejlemény lenne a teljes lakosságnak, hiszen ugye az utóbbi időben azért az figyelhető meg, hogy nagyon jelentősen drágult a lakhatás, ugye ezzel egy ellentétes folyamat ki tudna bontakozni, az nagyon jelentősen segíteni a lakáshoz jutást, a családok lakáshoz jutását.
Felmerült az a kérdés, hogy miért nem az állam épít?
Hát ugye a rendszerváltás előtt voltak ilyen óriás projektek, ugye ezek azért több hátulütője is van, egyrészt az, hogy azért általában egy tömegbe épültek ezek a lakások egy helyszínen, tehát azért igazából nem annyira követték a piaci igényeket, sem lokációban, sem méretben, sem minőségben feltétlenül, tehát ugye igazából most ebben a programban a piacra bízzuk az igények
a
felmérését.
A profitra tulajdonképpen.
Igen, hát ugye maguk az alapkezelők, ők évtizedek óta jelen vannak a piacon, tehát pontosan ismerik, hogy milyen igények vannak ezek az igények.
Hol kell, mi
hol,
kell,
igen, mit, kell. Milyen minőségbe. És akkor ugye ennek megfelelően ugye szétszórtan fejlesztik meg ezt, nem egy tömbben. Ugye nyilván a megépítés szempontjából az egy helyszín annak idején a 80-as években nagyon hatékony volt, csak ugye maga a végeredmény azért az nem tudott egy teljesen minden igényt kielégítő lenni, ugye ezt próbáljuk piaci alapon hatékonyabban megoldani.
Meg hát az sem mindegy, hogy akkor ugye Budapest nagyon vonzó volt, nyilván most is vonzó nagyon sokaknak, de más területek is nagyon vonzóak, és ott is kell épülnie új ingatlanoknak, tehát ez nagyon fontos, hogy ne csak Budapest bővüljön ilyen tekintetben.
Igen, hát arról nem is beszélve, hogy ugye akkoriban még ugye tulajdonképpen ingyen volt a telek, tehát ugye én hatalmas területeket kiszabályoztak ilyen ingatlan fejlesztési céllal, ugye ezek most már azért nem így vannak, igen, és ugyanis mondta, ugye az is a cél a lakhatási tőkeprogramba, hogy ne csak Budapesten épüljenek új lakások, hanem kifejezett cél volt egyébként, és ezt kértük is az alapkezelőktől, tehát ez egy feltétel volt, hogy vidéken is fejlesztenek. Itt ezért elsősorban vidéki nagyvárosokra gondolok. Ugye maguk az alapkezelők méretgazdaságosság miatt azért általában 100 lakás fölötti projekteket fognak megfejleszteni, tehát nyilván ehhez azért kell egy adott település méret, tehát nagyon kis településen egy 100 lakás vagy a fölötti fejlesztés az nagyon ledominálná a piacot, de azt gondolom, hogy egy megyeszékhelyen azért ez egy teljesen elfogadható és egy teljesen megvalósítható projekt tud lenni, úgyhogy körülbelül 30%-a a lakásoknak az vidéken fog megvalósulni, körülbelül 70%-a Budapesten, de ez az arány még változhat, már csak azért is, mert ugye, ahogy említettem,
jön a második kor.
Igen, és ugye a második kört még senki nem tudja, mert ugye most mindenki még az első körnek a megálmodásán gondolkodik. Ugye nyilván a második kört az is fogja befolyásolni, és pontosan ez adja az adaptivitását, meg a rugalmasságát a programnak, hogy a második kört az is fogja befolyásolni, hogy majd az első kör eredményeiből látszik, hogy aztán ténylegesen hol lehetett jól eladni a lakásokat, és annak megfelelően tudják majd ugye igazítani a fejlesztési politikájukat az alapkezelők.
Hát akár ugye a gazdaság, hogy változik, vagy hogy módosul, vagy mondjuk melyik nagyváros mellé épül még valamilyen nagy gyár, vagy üzem, ami egyébként aztán teljesen logikus módon vonzhat egy ilyen befektetést.
Igen, például teljesen jó példa, ilyen szempont ugye Debrecen óriási fejlődésen ment és megy át az elmúlt években, ugye oda óriási külföldi működőtőke befektetések történtek, ugye ennek következtében nagyon nagy a lakásigény is.
Meg is ugrottak az árak ott is.
Igen, nagyon megugrottak az árak, és például most itt a lakhatási tőkeprogramban az egyik alapkezelő már be is jelentett egy 400 lakásos debreceni projektet, egyébként ez a Living, ami azt gondolom, hogy pont ez egy nagyon jó példa arra, hogy nem csak főváros központú fejlesztés fog itt történni, hanem az összes olyan piacon, ahol tényleges igény van, ott ugye ezt ki tudják szolgálni ezek az alapkezelők a fejlesztéseikkel.
Oké, lakhatási tőkeprogram alapkezelőkkel, a profikkal, ugye, ahogy én fordítottam. De ez nem támogatás, ez nagyon fontos. Tehát az állam nem beletol pénzt az alapkezelők működésébe, és nem így ébreszti a piacot, hanem hozamot vár el. Erről talán még nem beszéltünk.
Igen, hát ez nagyon fontos, ugye ez az egész program, ez piaci alapú, tehát ahogy említettük, ugye nem csak az, hogy a koordinációja piaci alapú, tehát olyan lokációban, tehát olyan helyen és olyan minőségű és olyan jellegű ingatlanok fognak épülni, ami a piacnak szükséges, és amit igényel a piac, amit eladható a piacon, hanem tulajdonképpen ez a finanszírozás is egy piaci alapú finanszírozás, tehát ez nem egy támogatás, még csak nem is egy kedvezményes hitel, semmilyen elem nincs benne, ez egy olyan tőke támogatás, amiért mi egy hozamot várunk el, sőt egy külső szakértővel kifejezetten egy árazási tanulmányt készítettünk, ahol ugye pontosan meghatározza ez a külső szakértő, hogy nekünk milyen hozamot kell elvárni ezekért a befektetésekért, tehát ezeket a befektetéseket abszolút piaci alapon és megfelelő piaci elvárt hozammal hajtjuk végre. Ennek a mértéke egyébként most ilyen 10% körüli. Hozzá kell tenni, hogy konstrukcióban mi általában hozam elsőbséggel rendelkezünk, tehát az azt jelenti, hogy amikor megtörténik ugye a fejlesztés, és ugye befolynak a bevételek és a profit, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag először minket fizetnek
ki. Önök válnak először a sorban, hogy
igen,
első
tehát minket sorban, fizetnek igen. először, tehát ez egy kedvező és ez egy kényelmes igen. helyzet, mert ugye utána ami marad, ugye az a partneré, az a fejlesztője, hiszen ő az ügy ura, tehát ugye ő tudja befolyásolni ezt az egészet, hogy ez jól sikerüljön, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mi a biztonsági játékosok vagyunk, hogy egy adott szabott hozam mellett, de elsőként szeretnénk ezekből a projektekből térülni.
Tehát önerő is kellett az alapkezelőknek, és hozamot is kell garantálniuk így módon.
Így van.
Ha már azt mondta elnök úr, hogy már látszanak akár a tervek, az építkezések is, most akkor a 70-30-ról túl mi látszik még? 70% most úgy tűnik Budapest, 30% vidék, első kör, mert ugye kétszer fordul a kocka, erről beszéltünk a műsor első felében, de mi látszik egyébként, hogy milyen típusú ingatlanok épülnek, és milyen területeken?
Az látszik még, hogy körülbelül most az első körben körülbelül 5%-nyi, tehát az érték 5%-áig kollégiumi férőhelyek fognak épülni, és kb. 2%-áig bérlakások. Ezt mondjuk azért úgy kell kontextusba helyezni, vagy megérteni, hogy azért Magyarországon ugye a saját tulajdonú lakáspiac az sokkal-sokkal nagyobb, mint akár a kollégiumi férőhelyek száma, vagy akár a bérlakásoknak a száma. Tehát ugye ez nyilván látszik a mostani fejlesztési volumenekben is. Egyébként, ahogy említettem már korábban, több konkrét projekt is elindult, tehát vannak olyan alapkezelőink, akik már nagyon aktívak és már nagyon belevágtak, tehát most tényleg a teljesség igénye nélkül egy kis ingyen reklám az alapkezelőknek.
Hát ha már bátrak voltak, akkor megérdemlik.
Például van egy Andor Liget fantázia névre hallgató fejlesztése 11. kerületben, ezt az Erste alapkezelő hajtja végre, 140 lakás fölötti lakásszámmal fog létrejönni. Akkor van egy Le Jardin 2 lakópark, ami a 13. kerületben a Fáy utcánál ott a Vasas pályához közel épül meg. Ezt a Wallisnak a fejlesztő cége a Living készíti. Említettem már a debreceni 400 lakásos projektet, ez szintén a Living fejleszti. Valószínűleg lesz több átalakítás és funkcióváltás is. Egy ilyen, amiről már tudunk, ez a Raiffeisen alapkezelő egy korábbi irodaházát alakítanák át a Könyves Kálmán körúton, részben lakó, részben kollégiumi funkcióra. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó koncepció, már csak azért is, mert ezek az épületek nem maradnak ott ilyen csontvászként a város szövetében, hanem úgy új funkciót tudnak nyerni. Egyrészt, másrészt pedig az átalakítás, azért egy átalakítás még nyilván nem feltétlenül egy egyszerű dolog, de azért nyilván valószínűleg olcsóbb, mint nulláról építeni egy teljesen új ingatlan, tehát ezért több nagyon kedvező folyamánya vagy hatása is lehet ezeknek az átalakításoknak. Úgyhogy ez kifejezetten egyébként a pályázatban kifejezetten lehetővé tettük, hogy ilyen befektetéseket csináljanak az alapkezelők.
Időben vannak, hogy látja. Azért kérdezem ezt, mert csillogó szemmel beszél a programról, és tudom, hogy több évtizede van azért ezen a területen, ugye?
Igen.
Ezen is hasonló területen. Tehát jól látja a folyamatokat. Ha már így kérdeztem, akkor azt is kérdezem, hogy a törvényi szabályozás akár javíthatna a helyzeten, valamilyen módon segíthetné azt, hogy egy-egy ilyen program talán hamarabb átmenjen?
Hát ha már lehet ilyen kívánságműsort megfogalmazni, akkor ugye azért mindig lehet még tovább ugye javítani a helyzeten. Ugye az alapkezelőknek az egyik ilyen vágyálma, hogy ugye növekedjen a terekpiaci kínálat, tehát hogy azért azt halljuk vissza, hogy azért viszonylag limitáltabb a telkeknek a piaca, tehát nehéz jó telket találni, pláne olyat, ahol viszonylag hamar meg lehet kezdeni az építkezéseket, tehát sokszor azért még egy komolyabb engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni. Ami szerintem nagyon jó irány, hogy a miniszterelnökség mellett létrejött egy programiroda az Otthonstartra. Például ők kifejezetten segítik azt, hogy a nagyobb elemszámú projektek esetében meggyorsítják az engedélyeztetést, és ugye azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon jelentősen le tudja rövidíteni az átfutási időket.
Hát igen, ha már a kereslet-kínálat kettősségéről beszélt, elnök úr, akkor itt, valóban akkor akár itt is elképzelhető egy ilyenfajta gyorsítósáv. Még egyszer a fékek is ellensúlyokkal együtt, hogy ez hozzam meg az őrész, ami garantálja azt, hogy az állampénz, a mi pénzünk az fial, és jó helyen van.
Igen, hát én azt gondolom, hogy a programnak a célja azért sokrétű, tehát ugye, ahogy említettél, és ugye többször kérdezték már tőlem így interjúkban, hogy mit tekintenénk sikernek a program végén, vagy a program zárásakor, és ugye igazából én azt mondom mindig, hogy ez több tényező mentén mérhető. Egyrészt ugye van egy pénzügyi siker, amit ugye ön is említett, hogy ez a tőke, ez megtérül, egy megfelelő hozammal visszakapjuk ezeket a kihelyezéseket. Ugye ez egy sikertényező. Egy másik sikertényező az, hogy azt látjuk, hogy jelentős számú új lakás épült, és ez a jelentős számú új lakás, ez ugye ki tudta egyenlíteni a megnövekedett keresletet, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon az állampolgárok lakhatása az sokkal modernebb, korszerűbb és megfizethetőbb keretek között történjen meg. És akkor van egy harmadik sikertényező, az pedig ugye, ahogy arról is már említettük röviden, ugye ez pedig maga a GDP-hez való hozzájárulás, ugye a gazdaságnak a dinamizálása, az építőipar, a munkahelyek teremtése, tehát én azt gondolom, hogy ezek összessége adja ki majd aztán a programnak a sikerét.
Mikor érdemes legközelebb beszélgessünk a lakhatási tőkeprogramról?
Hát ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ugye itt azért maga az átfutások azért itt egy-két hét alatt nem történik semmi, most idézőjelben, mert ugye azért maga az építésnek van egy időigénye, de egy fél éves távon azt gondolom, hogy jelentősen meg fognak szaporodni a bejelentett projekteknek a száma. Mi egyébként ugye meg is állapodtunk az alapkezelőkkel, hogy minden egyes projektnél, ami ennek a keretében indulott, ezt fel is tüntetik, tehát ilyen szempontból majd a kedves hallgatók is fognak tudni találkozni ezekkel a projektekkel, amik ugye a lakhatási tőkeprogram keretében indulnak el, vagy valósulnak meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából ez lesz majd a színes része a programnak, amikor majd azt látjuk, hogy nem 4 projekt lesz, ami megnevezhető, hanem mondjuk 20, és a legkülönbözőbb lokációkból, legkülönbözőbb jellemzőkkel. Én azt gondolom, hogy az már egy jó visszajelzés lesz a programra.
Nem beszélve arról, amikor már ezekbe az ingatlanba be lehet majd költözni.
Hát igen, az meg már abszolút, mert akkor már teljesen kézzelfogható ugye maga az eredmény.
Ha ez jól sikerül, ez a fajta pilot program, ha úgy tetszik, nem tudom, hogy az egyébként, de nekem úgy tűnik, akkor akár követheti másik. Értem, hogy ennek lesz egy második köre, amikor ugye a fejlesztőknek, az alapkezelőknek még egy kört kell teljesíteni, de akár elképzelhető az, hogy lehet folytatás?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye nyilván fel kell mérni, hogy hogyan indul el, mik az eredmények, milyen a kihatása a programnak. Ugye nyilván itt most az első körben meg kellett húznunk egy adott befektetési mértéket, ugye ez a 300 milliárd. Nyilván azt se szerettük volna, hogyha a piacot túl nagy adrenalin löketet adunk be a piacnak, ugye az se lett volna egy feltétlenül jó megoldás. Ugye én azt gondolom, hogy már akár 1-2 év után értékelhető a programnak a lefutása, és akkor lehet arról dönteni, hogy esetleg egy új programot indítani, akár kiegészítő fókusszal, vagy kicsit módosított fókusszal, tehát ezek mind lehetséges alternatívák.
Nagyon szépen köszönöm. Lakhatási tőkeprogram, magántőke alapok, Muda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója. Nagyon szépen köszönöm.